Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és mielőtt az ige hirdetést megkezdenénk, a gyerekeknek szeretnék olvasni egy történetet. Talán tudsz figyelni, Zsófikám, majd szeretném. Majd remélem közben megjön a figyelmed. Sajnálom, hogy Ábel nincs itt, de majd azért tolmácsolod, amennyire ez lehetséges az elhangzottakat. Egy történetet szeretnék nektek felolvasni, gondolom talán a felnőttek is haszonnal hallgatják, ami a gyermekkoromnak egyik legtanulságosabb története. És visszaemlékezésből megpróbáltam lejegyezni, hogy lehetőleg a legkisebb részlet se vesszen el. Ehhez a kis történethez egy igét is választottam alapgondolatként, mégpedig János apostol első levelének a negyedik fejezetében a 8-tól 11-ig tartó verseket. Ezek pedig így hangzanak. Tehát János apostol első levele 4 rész, 8-tól a 11-ig. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett bennünket az Isten, nékünk is szeretnünk el egymást. Így olvastuk, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Néhány gondolatot szeretnék csak ehhez az igéhez hozzáfűzni. Gondolkoztunk-e már így a szeretetről? Hogy a szeretetnek a miensége, az értéke, a mélysége az Isten ismerettől függ. Azaz attól függ, hogy mennyire ismertem meg az Istenemet, az én teremtőmet. Egy kis történetet ennek fényében szeretnék elmondani, hogy gyermekkoromban, kinek a példamutatásában találkoztam ezzel a szeretettel, amely csak az Istentől jöhet. Mert szeretni valóban csak azt tud, akinek van Isten ismerete. Nem csupán elméleti ismeret, hanem nagyon is gyakorlati, személyes, Istennel szerzett tapasztalatokon nyugvó ismeret. És ha ennek a történetnek címet kellene adni, akkor azt a címet adnám, hogy eltörött a hegedű. Édesapám muzikális ember volt, és nagyon szeretett zenélni. Édesapja, azaz én apai nagyapámmal ketten citeráztak. Nagyapám olyan fából csináltatott külön citeraasztalt, ami átvette, mindegy felerősítette a citera hangját. Édesapám még gyermekkorban megtanult, mégpedig olyan jól, hogy fiataloknak egyedül is képes volt útszabát zenélni. A citerán kívül másodhegedűs volt egy amatőr népi együttesben, és később még a billentyűs hangszeren is megtanult. Mikor kapcsolatban került Baranya megyében, Hidasközségben az advent közösséggel, és megismerte a Szentírásból Jézust, felnőtt keresztséggel a Biblia tanítása szerint alámerítkezett, szövetséget kötött megváltójával. Azzal, hogy a gyülekezet tagjává lett, hozta magával a zenei tudását, képzettségét, és azon dolgozott a gyülekezetben, hogy a fiataloknak zenét tanított, és egy kis vonós zenekart alakított. Természetesen a két fia sem maradhatott ki, így Gyurka bátyámmal együtt, aki 5 évvel idősebb, mint én, beiratott zeneiskolába hegedűt tanulni. Én voltam 8 éves, második osztályos tanuló, a bátyám meg a 7-et járta. Az első évet eredményesen zártam hegedűből, szolfésból 4-es, hegedűből 5-ös. éppen, hogy elkezdtük a hegedűből a következő évet, úgy szeptember elején lehetett 1963-ban egy hétfő délután, 4 órakor kezdődött a hegedű óra, és valamiért a bátyámmal késve indultunk. Még el kell mondanom, hogy egy kis feles hegedűmnek fatokja volt, ami irgalmatlan nehéz volt. Édesapám férfi szabó mester lévén ilyen konyhai viaszkos vászon asztalterítőből, zöld kockás volt, tokot vart, ami védte az esőtől, a hótól a hegedűt. Mielőtt a vászontokba helyeztem, jó vastag szövettel betekertem, mellé a vonót, a hegedűgyantát, pár póthúrt, és úgy indultunk zenét tanulni. Mint hogy mondtam, késésben voltunk, és bátyám kitalálta, hogy menjünk biciklivel. Egy biciklink volt, az is édesapánké. Azzal járt munkába. Mondom, Gyurka bátyám, egy bicikli van, az sem a miénk. Hogy megyünk el vele? Azt mondja, hogy ő már kitalálta. Úgy volt kitalálva, hogy én üljek hátul a csomagtartóra, a két lábam tárpeszállásba, hogy ne kerüljön a bicikli küldői közé. Egyik kezemben az egyik hegedű, a másikban a másik hegedű, de azt is tartsam jól széllyel, hogy a lábaival elférjen a pedált hajtani. Úgy is volt. Felültem a csomagtartóra, lábaim terpezben, két hegedű, amik tudtam tartani a kezembe. Addig tartottam, az ő nehéz fatokját csak engedtem lejjebb, és akkor elérte a lábát, és akkor jött a korholás, hogy emelt föl. Ahogy haladtunk, feltámadt a szél, és sötét felhőket hozott magával, mint ha csak előre jelezte volna a bajt, hogy ennek az útnak gyászos vége lesz. A szél egyre inkább feltámadt, erősödött. Már nem messze volt az iskola, amikor egy széllökés az én könnyű, vászon hegedű tokomat oldalra fordította, egyenes a hátsó kerék küllői közé. Az volt csak a zenebóna, küllőtörés és hegedű horszakadás. Recsegés, ropogás jelezte nagyon nagy a baj. A bátyám rögtön megállt, és hova is mentünk volna tovább. És jött a korholás. Mondtam, hogy erősen fogd, hogy vigyázz rá, én figyelmeztettelek. Én csak néztem a szakadt hegedűtokomat, és ezt mondtam. Gyurka bátyám, eltörött a hegedűm. Ő meg csak korholt, mintha nem fogta volna fel, hogy mit is mondok. Mondom, eltörött a hegedűm, az én jó kis feles hegedűm. Visszaindultunk immár gyalogosan, kellő korholások közepette, hozzáfűzve, majd mit fog szólni az apu. Mondom neki, mit szól az apu, én nem tudom, ugyanis mindig azt mondta, hogy akármi is történik, csak őszintén az igazat mondd el, kisfiam. Elmondom őszintén az igazat, aztán, ahogy történik, az lesz majd. Így is történt. Hazaértünk, nyitjuk ki a kiskaput. Édesapánk az udvaron van, és mondja, hogy hamar hazajöttetek. Oly sok mindent nem kellett mondani, csak rám nézett, meg a hegedűtokra és a bicikli hátsó kerekére, és már felmérte, hogy mi történt. Mondja a bátyám, én mondtam a Vandinak, hogy erősen fogja a hegedűt. Tehát a szél feltámadt, és befordította a hegedűt a küllők közé. A bátyám elment, és kettesben maradtunk édesapámmal. Mi történt, fiam? Kérdezte tőlem. És elmondtam neki a történetet. Mindent úgy tettem, ahogy Gyurka bátyám mondta. Csomagtartóra ültem, szétterpesztettem a lábamat, fogtam a két hegedűt, de hát a szél olyan nagyon-nagyon erősen fújt, hogy befordította a hegedűt is a küllők közé, és eltörött az én jó kis feles hegedűm. Édesapám kibontotta, megnézte, és egy picit gondolkodott. Aztán lehajolt, hogy velem egy szinten legyen, talán le is térdelt. Szél fújta, kolcos fejemre tette a kezét, és azt mondta: Fiam, mindig van új megoldás. Édesapám, meg lehet csinálni a hegedűt? Nem, fiam, nincs az a hegedű javító, aki ezt el tudná készíteni. De elsősorban nincs pénzünk rá. A hegedű pályafutásod itt véget ért, nincs tovább. Nincs hangszer. De lesz új megoldás. Jól van, édesapám, ha te azt mondod, akkor biztos van új megoldás. De arra kérlek, ne dobjuk ki még a törött hegedűt. Rendben van, fiam, egész addig megtartjuk, amíg szeretnéd. A következő szombaton iskola után, mert akkor sajnos szombaton is volt tanítási nap, de délben vége volt az iskolának, és bementem a gyülekezetbe. Ott voltak szüleim is, és édesanyám elkészítette az ennivalót, és amikor befejeztem, láttam, hogy a gyülekezeti harmónium olyan hívogatóan néz rám, mintha csak azt mondta volna, hogy gyere, játsszál rajtam. Mondom édesapámnak: édesapám, odaülhetek a harmóniumhoz? Nyugodtan, fiam. Leültem, és valami dallamot próbáltam formálni. Oda jön édesapám hozzám, és kérdezi: tetszik, fiam? Igen, nagyon tetszik, nagyon szép hangja van. A rákövetkező vasárnapi napon édesapám ige hirdetői képzés tanfolyamra járt, volt Budapesten. Este hazaérve mondja: fiam, meglepetésem van. Édesapám, csak nem az új megoldás. De valami olyasmi, válaszolta. Elővette egy vastag munkafüzetet, nézem a címet: Beharka Pál, harmonium játék kezdőknek. Kinyitja: látod, fiam, mondja édesapám, le van írva a harmonium működése, felépítése, itt a billentyűzet. Az első feladatod megtanulni a billentyűk neveit, melyik a C, a D, az E, és így tovább. Köszönöm, édesapám, megtanulom. Szombatonként pedig gyakorolok majd a gyülekezetben. Látta édesapám, hogy szorgalmasan tanulom, és hogy érdekel, akkor megtanította balkézjátékra. Szorgalmasan tanultam hétköznap elmélet, és szombaton a gyülekezetben gyakorlat. Így ment ez egy jó darabig. Míg egy nap hazamegyek az iskolából, és édesapám fogad: fiam, édesanyáddal meglepetésünk van. Emlékszel arra a törött hegedűre, amikor azt mondtam, hogy mindig van megoldás? Igen, emlékszem. Kézen fog, bevezet a szobába, és ott volt egy harmónium. Fiam, itt az új megoldás, a harmónium a tiéd. Édesapám, ez az én új harmóniumom? Nem új az, fiam, régi és kopott is, szegény. Nem baj, mondom, de ez az én harmónium. Kipróbálhatom? Igen, hiszen a tiéd. Fiam, és szükséged van még a régi törött hegedűre? Már nincs, édesapám, köszönöm szépen, itt van az új harmóniumom. És attól a pillanattól nem volt nyugodalma sem a harmóniumnak, sem nekem, sem a lakásnak. Hallottam, hogy édesanyám kér, hogy fiam, hozzál be fát a sparhethez, mert elfogyott, és nem tudom befejezni a főzést ebédre. De hát az a harmónium nagyon hangosan szólt. No, hallottam, és mégis tovább gyakoroltam, mint aki nem hallja. Tudtam, hogy nem volt helyes, de hát nem olyan könnyű abba hagyni a gyakorlatot. Aztán édesapám is feladta, hogy melyik leckét tanuljam meg, és tudtam, hogy következetes és számon kéri. Este hallom félfüllel, hogy édesanyám mondja édesapámnak: mióta megvettük azt a harmóniumot, ez a gyerek se nem lát, se nem hall. Kértem, hogy hozzon be fát, csak gyakorol egyfolytában. És kezdtem már két füllel figyelni, vajon mit mond édesapám. Szeretettel és higgadtan válaszol édesanyámnak. Édesanya, hát ezért vettük a harmonimot. Ha nem gyakorolna, akkor nem fog megtanulni, és akkor minek vettük a harmonimot? Majd én minden napra készítek és hozok be fát, hagyj gyakoroljon csak. Legszívesebben a nyakába ugrottam volna, de hát aludtam. Legalábbis úgy tettem, mint aludtam volna. A gyakorlás előbb-utóbb meghozta a várva várt eredményt. Első ízben sikerült eljátszani négy hangon a régi üdvés adventi énekeskönyvünk első számú énekét, most a énekeskönyv függelékének a 394-es számú éneke, így hangzik az első vers. Hajoljunk le az Úr előtt, új énekkel dicsérjük őt, imádja őt minden nemzet, mert ő hozott üdvösséget. Aztán következett a második ének, a harmadik, és így tovább. Egy szép nyári szombaton édesapámnak vidéken volt szolgálata, és a másodkántor Lőcsei Pali bácsi is beteg volt, nem volt, aki harmonimozzon. Édesanyám szól nekem, fiam, üljél oda, már elég szépen játszol. De én tiltakoztam, hogy én nem tudok minden éneket eljátszani. A testvérek szinte kórusban mondták, nem baj, Bandikám, majd azt énekeljük, amelyeket el tudod játszani. Akkor melyiket énekeljük? Mondom, legyen az egyes számú ének. Hajoljunk le az Úr előtt, új énekkel dicsérjük őt. Imádja őt minden nemzet, mert ő hozott üdvösséget. És akkor első ízben, kellő izgalmak közepette, remegő kézzel megnyomtam a billentyűt, és megszólalt a harmonium. És a hívek énekével szállt fel az Isten trónjához, az ő dicső ének. És hol volt már az eltörött hegedű? Csupán az emlékeimben maradt meg, de sokkal inkább édesapám eljárása velem szembe. Drága, értékes és egyedi készítésű hegedű volt. Nem értettem édesapám eljárását. Nem volt egyetlen korholó szó, még csak egy enye-enye sem. De volt bátorítás és megoldás. Nem tudtam, és nem értettem ezt a bánásmódot, de egyet tudtam, értettem, és éreztem, hogy nagyon szeret. A Jóisten is hasonlóan bánik velünk. Lát, hogy összekúszhálódnak körülöttünk a dolgaink, azaz eltörik a hegedű. Olyan események történnek velünk, amiről még nem is álmodtunk. Valószínűleg sokszor nem értjük, hogy Isten miért enged meg megpróbáló körülményeket, de egyet biztosan tudhatunk, érthetünk és érezhetünk. Nagyon szeret bennünket. Ahogy ezt az ígében olvastuk, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Azáltal egy nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztőről áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett bennünket az Isten, nékünk is szeretünk el egymást. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Hát még maradt egy kis időnk még a felnőtteknek is. És szeretném, ha most megnyitnánk a Bibliát, és a hátra maradt fél órában elolvasnánk János evangélium a 8. fejezetéből a 31. és 32. verset. Tehát János evangélium a 8. fejezet 31. és 32. versét. Tehát János 8.31-32. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. A legtöbb ember azt hiszi, hogy szabad. Szeretném megkérdezni, hogy mi hogy hisszük, hogy gondoljuk önmagunkról. Szabadok vagyunk, vagy megkötözöttek? Szabadok vagyunk, vagy szolgák? Szeretném megkérdezni, hogy a Jézus korabeli zsidók hogy hitték? Mit olvasunk tovább? Amikor Jézus azt mondta nekik, hogy majd megismeretik az igazságot és a szabaddá tesz titeket, akkor mit válaszoltak Jézusnak? Elsősorban nyilván az előjárók, a farizeusok. Mit mondtak nekik? Hogy mi Ábrahám maga vagyunk, és? Így van, Júcs néni, soha nem szolgáltunk senkinek. Igaz volt?
Nem.
Nem volt igaz. Jézus szóba állt, leereszkedett erre a szintre? Vagy tovább folytatta az ő gondolatmenetét? És mit mondott a zsidóknak? Mit mondott tovább, ha olvassátok? Hogy aki a bűnt cselekszi, a szolgálja a bűnnek. És ha a fiú megszabadít, akkor valósággal szabadok lesztek. Szeretném megkérdezni, hogy ha Jézus nekünk mondja ezt az ígét, mert hogyha saját magamnak olvasom, vagy olvastam, mielőtt készültem, akkor ez így szólt nekem, hogy mondd a nékem Jézus, a benne hívő keresztény adventközösséghez tartozó hetednapi adventistának. Mert valahogy erről van szó. Ha megmaradsz az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványom vagy, és megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz téged. Szeretném megkérdezni, mondhatom azt, amit a zsidók mondtak? Mondhatom, hogy én nem szolgálok senkinek? Mondhatom. Csak egy nagyon rövid történelem, hogy én kisgyermekkoromtól kezdve adventista nevelést kaptam. Az előbb olvastam is róla. És én elmondhatom, hogy én egyetlen nagy gyülekezetnek se voltam tagja, vagy úgynevezett történelmi egyháznak. Mondhatnám azt, hogy én végig szabad voltam. Aztán 75-ben kiálltunk az ökumenikus mozgalom ellen, és akkor mondom azt, hogy még szabadobbak lettünk. És aztán az elvi állásfoglalás miatt kizártak bennünk. Kizártak az egyházból, az unióból, a divízió, aztán később a generálkonferencia, ismeritek a történetet. Lehetek már ennél szabadabb? Lehetünk ennél szabadabbak? Nem gondolnám. Mondhatnám én is Jézusnak, hogy Uram, hát nekem mondod. Hát én aztán tényleg nem szolgáltam soha senkinek. Engem nem tudtak befolyásolni. Én szabad vagyok, én hű maradtam az adventista elvekhez. És mit válaszol nekem Jézus erre? Mit válaszol? Azt mondja, hogy ha bűnt cselekszed, szolgálja vagy a bűnnek. Mi lehet a másik válaszunk erre? Hogy az egyik az, hogy azt mondjuk, amit a zsidók. Hogy szabad vagyok, és akkor itt pontot teszek a végére, lezárom. Kész. Szabad vagyok. Mi a másik megoldás? Mit mondod, hogy mondta Jézus tovább? Ha a fiú megszabadít ebből, akkor valóságosan szabadok vagytok. Van-e a fiúnak hatalma, erkölcsi joga ahhoz, hogy meg tudjon engem szabadítani a bűnhatalmától? Van. Majd erről is olvasunk. Kérdésem, mi a mi tennivalónk? Van tennivalónk? Vagy hát ezt Jézus megígérte, ezt elhiszem, és akkor ennyi. mi a mi feladatunk, mi az, amit nekünk kell megtenni. Szeretném olvasni a római levélből a 6. fejezetből a 6. és 7. versét. Tehát keressük meg a római levél 6. fejezet 6. és 7. versét. És ott elmondja az apostol, hogy mi is az én feladatom, hogyha én szabad akarok lenni. Így olvasom. Tudván azt, tehát Róma 6:7. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy azután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Kérdés. Hogyan szabadulhatunk föl a bűn alól? Mit kell tenni, jól csinálni? Meg kell halni. Ehhez mit szóltok? Így van. Következő vers azt mondja, hogy utána a versek, a bűnnek meghaltunk. Hogyan lehet meghalni? Ez a nagy kérdés. Mert hogy csak így szabadulhatunk fel a bűn alól. Nincs más megoldás. Bennünk a bűnnek nyilván értitek, hogy az önzésnek, a rossznak meg kell halni. De az valóságos meghalás kell legyen. Szeretném megkérdezni, hogy mindegy, hogy hol halunk meg is, hogyan, milyen módon? Mindegy vagy nem mindegy? Hol van ennek a helye? Hol van ennek a helye? Mit olvastunk itt a 6. versnek a második gondolatában? Figyeljetek csak! Ó emberünk, ő vele megfeszítetek. Az hol van? Hova kell menjünk, hogy meghaljon a mi önzésünk, a mi élünk, a mi emberi természetünk? Hitben el kell menjünk a kereszthez. Pál apostol azt írja a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem is. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki élem, aki szeretett engem is, önmagát adta érette. Tehát kérdezem, mindegy, hogy milyen halállal és hogy halunk meg önmagunknak? Nem. Nincs más hely, nincs más mód, nincs más megoldás, ez a mi részünk. Nekünk el kell menni a Golgotáig, mert csak ott vagyunk képesek meghalni. Majd látni fogjuk, hogy miért. Szeretném megkérdezni, hogy Jézusnak az útja a felházból közvetlen a Golgotához vezetett, vagy valahol még meg kellett állnia? Mi volt a, melyik hely volt a közbeleső állomás? A Getsemánékert. Szeretném megkérdezni, miért kellett, hogy útba ejtse? Miért kellett, hogy elmenjen? Miért lehetetlen volt, hogy kikerülje a Getsemánékertet? Gondolok. Miért? Márk evangélium a 14. fejezetében azt olvassuk a 32. és 32-től a 36. versig, hogy elindultak a Getsemáné kert felé, és Jézuson mit vettek észre a tanítványok? Köszönöm, Géza, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Szeretném megkérdezni, miért? Mi volt ennek az oka, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni, Géza?
Az emberiség bűntelme akkor nehezedett.
Megtaláltam ezzel kapcsolatban a 7 per alkötetben egy olyan idézetet, amelyet már hallottam, de nem tudtam, hogy hol van fontosabb. És ez most nagyon-nagyon fontos, mert nagyon-nagyon komoly tanulságokat kell levonjunk a magunk számára, hogy valóban meg tudjunk halni a mi bűneinknek, és át tudjuk adni magunkat Jézus Krisztusnak. A következőket olvasom. Géza, jól fogtad meg. A világ bűnének súlyára gondolva Krisztus úgy érezte, félre kell vonulnia, magára maradnia. A sötétség serege ott állt, hogy a lehető legsúlyosabbnak, mélyebbnek és borzalmasnak tüntesse fel a bűnt, Isten gyűlölete, Isten jellemének meghamisítása, tiszteletlensége, Isten kormánya, törvényének megvetése és gyűlölete által Sátán egetverővé tette a gonoszságot, hogy Isten fia az elveszett világot törekedett megmenteni, összeroppanjon a bűn árka alatt. Annyira meg akarta duzzasztani a bűn árját, hogy lehetetlennek tűnjék az engesztelés. A résen álló ellenség erőfeszítése, hogy a törvény roppant, hogy a törvényszegés roppant nagyságát Jézus elé tárja. A Gecsemáné kertben Jézus az ember helyében szenvedett. Isten fiának emberi természete roskadozott a bűntudat rettentő borzalma alatt, míg csak vértelen reszkető ajkáról föl nem szakadtak a szavak. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. De ha nincs más mód, melyel a bukott ember megmentése megvalósítható lenne, ne az legyen, amit én akarok, amint te. Az emberi természete ott akkor meghalt volna a bűntudat borzalma alatt. Ha a mennyei angyal meg nem erősítette volna a gyötrelem elviselésére. Az a hatalom, amely imént megtorló igazságszolgáltatással sújtotta a helyettesét és kezesét, ugyanaz volt, amelyik most megtartotta és támogatta a szenvedőt. Azon harag rettenetes súlya alatt roskadozó emberfiát, mely a bűnös világot sújtotta volna, Isten törvénye megrontói fölött elhangzó halálos ítéletet Krisztus szenvedte el. Miért kellett, hogy elmenjen a Gecsemánéba? Mit érzett ő? Hogy az emberi természete nem lesz képes elviselni, hogy a mennyei atya a világ összes bűnét ráhelyezi. Nem tudom, hogy volt-e már olyan bűnbánatunk, vagy olyan tapasztalatunk, hogy amikor azt érezzük, hogy a mi egyetlen bűnünk is szinte megsemmisít bennünket. Volt már ilyen tapasztalatok? Most gondoljuk végig, hogy Krisztusra minden egyes ember bűntelhe. Ránázedett. Olyan különleges, megerősített, de emberi természetre volt szüksége, ami ezt a roppant súlyt, ezt a roppant nyomást elhordozta, elviselte. Isten hogyan, a mennyei atya hogyan segítette meg az ő szenvedő fiát? Emlékeztek, hogyan segítette meg? Kit küldött, Géza?
Angyalt
küldött. Tudjuk-e, hogy az angyal hogyan segített? Juliska, tudjuk-e? Mit mondhatott Jézusnak? Hogyan erősítette, hogyan segítette? De mire hivatkozva? Megmutatta neki, Ézsaiás próféta visszahivatkozott. Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetnek a 11. versét. Mi van ott megírva? Köszönöm, Júcsi néni. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Mi adott Jézusnak erőt? Mi adott szinte az ember feletti küzdelemhez erőt? Van értelme, hogy megmutatta az angyal erre a proféciára hivatkozva, megmutatta az üdvözülteknek a seregét. Megmutatott bennünket, hogy személyessé tegye. Jézusnak ez adott reménységet. Szeretném megkérdezni, hogy ha mi el akarunk menni a Golgotához is, komolyan vesszük azt, hogy meg akarunk halni, önmagunknak el kell kísérjük őt a Getsemáné kertbe is. Miért? Mit kell nekünk abból a történetből megtanulni? Mi az, ami részünkre fontos és mondani való, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mi a kereszthez érdemben oda tudjunk menni? Mi az, amire megtanít bennünket a Getsemáné kert? Három fontos dolgot emeltem ki. Az egyik az, hogy az első, hogy mert különben nem érzékeljük a bűn súlyos és megsemmisítő voltát. Úgy is mondhatom, hogy nem vesszük komolyan, hogy most vétkezhetünk-e, lehetünk-e egy pici unszimpátiával a másikkal. Vagy egy picikét most hordhatunk-e haragot, vagy most indulatosabb lehetek, vagy mondhatok a másiknak egy rossz szót, vagy megbánthatom a másikat. A legkisebb dolgoknak is ilyen súlyos az ára. Tehát azt kell látnunk, hogy meg kell tanuljuk azt, és ezt Jézus szenvedés történetében látjuk meg, ezt sehol máshol nem látjuk meg. Ehhez a Getsemáné kertbe kell elmenni. Látnunk kell őt, mert nem fogjuk felismerni önmagunkban azt a mélyen húzódó rosszat, az önzésnek a szinte feneketlen mélységét, és nem tudjuk, hogy Krisztus honnan kell kiemeljen bennünket. Látnunk kell önmagunkat, látnunk kell a bűn súlyos és megsemmisítő voltát. Ez az első dolog. A második. Szembesülnünk kell Isten törvényének az érvényességével és igazságos voltával, hogy egyetlen bűn sem marad büntetetlenül. Jézus csak egyféleképpen tud megbocsátani minden embernek, hogyha magára vállalja minden embernek a büntetését. Mert nincs jogalapja hozzá. Ezért nincs is más, se ember, sem a mennyben, sem sehol senki nincs, a Krisztuson kívül, aki megbocsáthat. Krisztus volt az, aki elviselte mindnyájunknak a büntetését, és így ő neki hatalma van, joga van ahhoz, hogy megbocsásson. Hatalma van ahhoz, hogy ő oldozzon fel a bűneink alól, hogy az ígében olvastuk, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad lesz. Tehát ez a második, hogy szembesülnünk kell Isten törvényének a jogosságával, az érvényességével, az igazságos voltával. Tehát Isten igazságosan cselekszik, amikor az emberről leveszi a bűn súlyát, hiszen Krisztusra terhelte azokat. Harmadik pont. Tehát az első, hogy érzékeljük a bűnt, a másik, hogy Isten törvénye épp érvényes. A harmadik pedig, hogy egyedül Krisztustól tanulhatjuk meg az imában való küzdést. A kitartást, az eltökéltséget, a felnemadást. Mert ha Jézusnak a három alkalom kevés lett volna, akkor hányszor ment volna vissza ugyanoda a küzdelem helyére? Abba hagyta volna? És mi? És mi mennyire küzdünk? Mennyire akarunk megszabadulni a bűneinktől? Egyedül Krisztustól tanulhatjuk meg. Mi nem akármiért akarunk a Golgotához menni. Mi nem akármiért akarunk menni. Mi a bűnnek, a szeretetlenségünknek megyünk meghalni. Másképp nincs felszabadulás a bűn alól, a bűn cselekvése alól. A kiinduló igényben Jézus azt mondta nekünk, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. De mi nem akarunk a bűn szolgája lenni. Akarunk a bűn szolgája lenni? Nem akarunk a bűn szolgája lenni. Kinek a szolgája akarunk lenni akkor? Mi Jézus Krisztus szolgája akarunk lenni. Ez a vágyunk, nem? Ez a célunk, ez a reménységünk, ez a hitünk. Ez kell, hogy legyen az életünknek az értelme. Hogy nem a mi bűneink szerint cselekszünk, és a mi önző emberi természetünk irányít bennünket, az jut érvénybe, hanem alárendeljük magunkat Krisztus akaratának. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Nekünk el kell tökélni szilárdan, határozottan, úgy, ahogy Jézus eltökélte a Getsemáné kertben. És ezt csak ott tanulhatjuk meg, hogy mi mondjuk ki azt, de eltökélten, fegyelmezetten, minden félretéve, nem akarok tovább a bűn szolgálja lenni, elég volt. Mikor mondjuk ezt ki? Mikor jön ez a nap? Mikor lesz az, amíg nem állok fel az imádságból? Vagy visszamegyek újból, újból és újból? Küzdök újból és újból? Egész addig, amíg alá nem rendelem magam, hogy bármi történik, én akkor sem akarok tovább bűnt cselekedni. Én nem a bűn szolgája akarok maradni, vagy lenni, én végre Krisztus szolgája akarok lenni. Ehhez küzdelemre van szükség. Ehhez küzdelemre van szükség. Ehhez kitartásra van szükség. Ehhez mindannyiunknak Getsemáné kertre van szükség. Jézus szemlélésére van szükségünk. Igen. Így hitben mehetünk a Golgotához, mert a Getsemáné kertben megküzdöttük, hogy Krisztussal együtt megfeszítessünk. Miért ott? Miért ott? Röviden két dolgot hadd mondjak. Az egyik, hogy látnunk kell, hogy a bűneink mit tettek Krisztussal. Kettő, és látnunk kell, hogy mit tett Jézus értünk, hogy odaadta áldozatul önmagát a mi bűneinket. A kereszten szenvedőben kell meglátnunk azt, hogy értelmetlen az önzés. Látnunk kell Jézus életében azt, hogy értelmetlen a bűnös vágyainkat kielégíteni. Szokásainknak, rossz szokásainknak hódolni. Hogy az előző történetnél maradjuk, az eltörött hegedű nem tud játszani. Mindnyájunknak új hangszerré kell válni. A régi törött hegedű az semmire se jó. Csak az új hangszer játszhat, az új hangszer muzsikálhat. Hogy néz ki ez az új hangszer? Hogyan néz ki ez az új harmónium? Hogyan szól a Galata 2:20-nak a második része? Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élek. Aki szeretett engem, és önmagát adta életbe. Csak ha megfeszítettünk, és meghaltunk a bűnnek, akkor élhetünk a megváltónak. a megosztott szív, az milyen? Az alkalmas arra? Milyen a szívünk? Jézus ezt próbálta elmondani a zsidóknak. Azt mondta nekik, ha visszaemlékszünk, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Záró gondolat. Kérdezem, milyen gyakorisággal kell nekünk a Golgotai kereszthez menni? Úrvacsorai alkalommal negyed évente egyszer? Vagy havonta egyszer? Hetente egyszer? Tessék, mikor kell elmenni? Naponta. Naponta. Szeretném megkérdezni. Tényleg csak befejező és elgondolkodtató kérdés, hogy a közösségünkben a felhalmozódó problémáknak nem ez lehet a valódi oka. Hogy a kereszten felemeltetett Jézus nincs felmagasztalva a gyülekezet előtt. Nem ez a nagy problémánk inkább, hogy Jézusról kellene inkább beszélni, és nem egymástól is. Felnagyítani és kipellengére ez egymás hibát. Nem Jézusról kellene beszélni, mint megfeszítettől. Nem őt kellene felemelni. Szerintem, de. És így hiszem, hogy ti is így gondoljátok. Jézus az elhangzott ige hirdetést a benne hívő zsidóknak mondja. Hiszem azt, hogy ezt mondja a benne hívő adventistáknak is. Kell, hogy mondja. Kell, hogy mondja nekünk. Személyesen, egyen-egyenként meg kell szólítson bennünket. Személyesen ezen a tapasztalaton át kell mennünk. Nem úrvacsorakor, csak egy alkalommal, negyed évben, vagy havonta, vagy hetente. Ahogy ti mondtátok, naponta. Erre időt kell adni. Ez jelenti azt, amikor azt mondta Jézus, ha megismeritek az igazságot, vagy ha megmaradtok az én beszédemben. Ez annyit jelent, hogy naponta oda menni Krisztushoz. Naponta oda menni az ígével, az imádsággal, a küzdéssel, és ha mégis elkövetünk bűnt, mégis szolgálja leszünk a bűnnek. János apostol azt írja, hogy van szószólónk a mennyei atyánál. Nem tehetjük meg, hogy feladjuk. Nem tehetjük meg, hogy nem megyünk újból és újból és újból vissza. Ha van nekem egy bűnöm, hogy haragtartó vagyok, és ezt a Jóisten valamilyen módon megmutatta, vagy a körülmények által, vagy az ige hirdetés, vagy az igéből, de felismertem, hogy én bennem haragtartó vagyok, mondjuk a másik emberrel szembe is. Ezt megláttam magaban, hogy bűn, akkor ezt el kell rendezni. Lehet, hogy a másik ember lesz. Nem éreztem, csak úgy gondolom róla. És akkor ez bűn, és akkor ezt el kell menjek, elrendezzem a Jóistennel. És akkor megköszönöm, hogy Uram, köszönöm szépen, hogy megmutattad nekem, hogy én haragtartó vagyok, és kérlek, bocsáss meg. És én ezt őszintén oda megyek, és az Úr megbocsátja. De a legközelebb megint meglátom, akkor megint azt érzem, hogy hát csak haragszok még tovább. Akkor újból mi a megoldás? Megint megyek az Istenhez. Az a megoldás, hogy folyamatosan haragtartó maradok, és akkor mindig megyek bocsánatot kérni? Hát nem gondolnám. Mi a megoldás? Hogy elmegyek hova? A Golgotához, a Gecsemánén keresztül, és addig küzdök, amíg meg nem tudok halni a haragtartásnak. És ha már legközelebb én látom, vagy találkozok azzal a személlyel, mert nem érzem a haragtartást a szívemben, hanem sokkal inkább azt, hogy bárcsak ő is ott lenne az üdvözültek között. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és azt kívánom nektek, hogy amit Jézus mondott az alapigénkben, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, akkor mi történik? Az én tanítványaim vagytok. Az én tanítványaim vagytok. Nem a bűnnek a szolgája, nem a bűncselekvők közé tartoztok, akkor az enyémek vagytok. Csak is az enyémek. Mert nem akartok már a bűn szolgája lenni, csak az én szolgám, csak Krisztus szolgája. És ha megmaradtok az én beszédemben, akkor mi lesz ennek a következménye? Megismeritek az igazságot, az ígét és az igében a fiút, Jézus Krisztust, a Getsemánéban, a Golgotánál, az ígéből. Megismeritek őt, és megismeritek azt, hogy neki hatalma van megszabadítani. És én kívánom, hogy mindnyájan szabadok legyünk. Úgy, hogy Krisztus valóságosan. Ez nem egy látszat megszabadítás. Ez nem egy képmutató megszabadítás. Ez valóságos. Ez teljes megszabadítás. És felszabadulva a bűn alól szolgálhatunk az Istennek. Az értékrend csere csak is a Golgotánál történhet meg. Ott tehetem le az előző bűnös életemet, minden egyes bűnömet, és ott nyerhetem el Krisztus kegyelmét, hogy azt az életet éljem, amelyet ő élt, hogy az eltörött hegedű helyett új harmónium játszon. Köszönöm szépen, jó Isten, hallgasson meg bennünket. Amen. Mély hálával van tele a szívünk, szerető égi atyánk, hogy te ennyire szeretsz bennünket. Úgy szeretted a világot, és úgy szeret bennünket, hogy elküldted a fiút engesztelő áldozatra a mi bűneinkért. Köszönjük néked azt, hogy így szeretsz bennünket, és hogy szeretnél kiemelni, szeretnél felemelni a bűnnek a mélységéből, a mocsarából, látni a bűn valóságos súlyát, hogy ártalmas, hogy gonosz és rossz. De Urunk, látjuk a mi emberi gyengeségeinket, hogy milyen gyarlók, esendők vagyunk, és hogy mennyire gyenge semmit érje a természetünk, és hogy megtapasztaljuk, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Kérünk arra, hogy bocsásd meg, hogy mi olyan sokszor halogatjuk az igazán megtérést. Hogy mi halogatjuk, hogy igazán meg tudjunk halni mindannak, ami nem jó a mi életünkben. Hogy csak egyedül neked tudjunk élni. Urunk, kérünk, hogy fakaszváljat a mi szívünkben, hogy egyre többet és többet foglalkozzunk a te ígéddel. Hogy teljesen a tiéd legyünk, megszabadulva, felszabadulva a bűn hatalma alól, sátán uralma alól, mert van szabadítás. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy új hangszerré váljunk. Szépen szóló harmóniummá, amely megszólalva adja a mennyei hangot. Azt a mennyei értékrendet, mert ami megváltunk, szeretne adni ott a Golgotánál. Segítsél bennünket, hogy még a nyári munkák közepette is időt tudjunk szakítani arra, hogy mi naponta elmenjünk hozzá. Fakasszál őszinte és mély vágyat a mi szívünkbe, és segíts, hogy igaz gyermekeiddé tudjunk válni. Hogy alkalmasak legyünk és felkészültek arra, hogy kiáraszthat majd a késői esőt, annak a gazdag záporát, hogy részesülhessünk benne, hogy el tudjuk végezni azt a feladatot, amár elhívtál bennünket. Vágyik a mi szívünk, hogy hasonlókká legyünk a mi megváltunkhoz, és tudjuk, hogy az a te vágyad is a te akaratod. Kérjünk, ezt munkáljad bennünk. kegyelmem.